Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját Hitünk és Életünk sorozatunkban, melynek a mai témája, mondhatnánk, hogy aktuális, de hát mikor nem volt az, amikor azt kérdezzük, hogy mi a helyzet a rosszal bennünk, közöttünk, körülöttünk, a világban, és eljutunk a kérdésig, hogy vajon Isten akarja-e a rosszat. Ezen a mai témánk, és hogyha időnk engedi, akkor átlépnénk a folytatásába, amikor azt kérdezzük, hogy gondját viseli-e Isten ennek a világnak. Könnyű a válaszunkat megadni, hiszen Isten ismeretében és szeretetében törekszünk élni, és a szívünkön van a válasz, mégis próbáljuk meg az alapfogalmakat körüljárni, és a körülöttünk élő emberek, embertársaink, és gyakran a bennünk is fölmerülő kérdéseket valóban őszintén feltenni, és keresni azt a választ, amely az írásból fakad, és amely a lélekből születik, amely valóban igazi válasz. Mert ha megkérdezzük, hogy akarja-e Isten a rosszat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nyilván nem akarja, ugyanakkor megengedi, hogyha mi akarjuk. Gondoljunk a keresztség szentségének ünneplésére. A bűn soha ne uralkodjék rajtunk. Nem csak kérjük, nem csak kívánjuk, hanem a keresztelendők olajával való megkenés és a köztelevő imádság éppen erről szól. Bár az ember megízleli a bűnt, milyen szomorú, de mégis Isten szeretetéből nem tud kihullani. Megkapja a kegyelmet, az erőt, hogy visszataláljon hozzá. Tudunk választani jó és a rossz között, szeretnénk ebben pedig egyre tökéletesedni, és mindig a helyes választ megadni. Dönteni a jó mellett, az élet mellett, az igaz mellett. Az Isten útját választani és azon haladni. Nem csak mondani, hogy ezt választom, Uram, Uram, hanem azon elindulni a keskeny ösvényem. Isten tehát nem akarja a rosszat, csak megengedi, hogyha mi akarjuk. János evangéliumában a 3. fejezetben azt olvassuk az Úr Jézus panaszaként, mint egy a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tettei gonoszak voltak. A Teremtés könyvében pedig olvassuk az Úr szavát az emberhez, mivel ettél a tiltott fáról, a föld átkozott lesz miattad. Mi emberek folyton botránkozunk a rossz és a szenvedés miatt. Sokszor még Istent is vádolják az értelmetlen emberek, mintha ő lenne a bajok oka, pedig az nyilvánvaló, hogy tőle semmi rossz nem származhat. Akarja Isten a rosszat? Isten nem akarja, nem akarhatja, tőle nem származhat a rossz. De mégis milyen furcsa újból kimondanunk, hogy megengedi, hogyha mi akarjuk azt. Az egyház tanításában így fogalmaz, Isten nem akarja a rosszat, mint valami jót. A bűnt csak engedi, bár meg tudná akadályozni. És ismerjük fel az írást, az Ószövetségi Szentírásban 3 idézetet is hoztam. Az első a 2. törvénykönyvből, 32. fejezetből való. Halljátok egek, szólni szándékozom. A föld figyeljen ajkam szavára. Esőként permetezzen tanításom, harmadként hújon a szavam, mint a zápor a sarjadó fűre, a zápor eső a lankad gyepre. Mert az Úr nevét hirdetem, dicsőítsétek Istenünket. Kőszikla, amit csak tesz, tökéletes, mert igazság minden útja. Hűséges Isten, mentes minden álnokságtól, igaz és egyenes, vétkeztek ellene, akiket hibátlannak alkotott, gonosz és elvetemült nemzedék. A Bölcsesség könyvének első fejezetében és 2. fejezetében pedig ezt olvassuk. Kerüljétek hát a hasztalan zúgolódást, óvjátok nyelveteket a rágalmazástól, mert a titkos beszéd sem marad bűntelen, és a száj, amely hazudik, megöli a lelket. Ne törekedjetek a halálba életetek elhibázott útján, ne siettessétek romlásotokat kezetek tetteivel, mert a halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világ teremtményei az üdvösségre szolgálnak. Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik. Mert az igazságosság halhatatlan. Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A sátán irigysége lévén azonban a világra jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják. Mózesi idézet, Mózes könyvének idézete és a bölcsesség könyvéből vett idézet után Jób könyvének első fejezetét idézem a 8-tól a 12. versig. Akkor az Úr így szólt a sátánhoz, felfigyeltél-e szolgámra Jóbra? Mert nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen, derék ember, féli az Istent, s kerüli a rosszat. A sátán azt válaszolta az Úrnak, talán bizony ingyen olyan Isten félő ez a Jób. Nem magad emeltél-e sövényt köré, háza és minden vagyona köré? Megáldottad keze munkáját úgy, hogy birtoka állandóan gyarapszik a földön. Csak nyújtsd ki egyszer kezedet, és nyújj hozzá egész vagyonához. Szavamra, szemtől szembe fog majd káromolni. Az Úr erre azt mondta a sátánnak, nos, kezedbe adom mindenét, amie van. Csak rá magára nem szabad rátenned a kezed. Erre a sátán eltávozott az Úr színe elől. A szentírás idézetek után következik az első kérdésünk. Furcsán hangzik, de nagyon fontos, amikor azt kérdezzük, hogy miért rossz az, ami rossz? Miért rossz az, ami rossz? És azt kell felelnünk erre, hogy azért, mert céljának és törvényeinek nem felel meg. Ugyanis mindennek megvan a célja, amiért létrejött, ami rendeltetését meghatározza. Többszörös célja is lehet egy dolognak. A cél érvényesülését pedig a törvények és a szabályok biztosítják. Hogyha ezeknek nem felel meg valami, akkor azt mondjuk, hogy az rendellenes és rossz. És alapvetően rossz, hogyha teljesen célszerűtlen hibás, ha valamiben szabálytalan. Rossz például az a ház, amelyben nem lehet biztonságosan lakni. Hibás, ha rendeltetésének nem felel meg tökéletesen. Hasonlóképpen rossznak nevezzük az embert is, aki az emberi élet céljának nem felel meg életével. A Teremtő Isten határozta meg mindenek a célját és törvényeit. Az első kérdésünket már is kövesse a következő, amikor megkérdezzük, hogy milyen fajtái vannak a rossznak. Ugyanis meg kell, hogy különböztessünk fizikai, erkölcsi és például műalkotásbeli rosszat. A célszerűtlenség, a szabálytalanság előfordulhat a dolgok fizikai állapotában, az ember cselekedeteiben vagy az emberi alkotásban. Ha valaminek a fizikai állapota rossz, akkor fizikai rosszról van szó, például, hogyha a testem szervei nem működnek jól. Ugyanakkor nézzük az emberi cselekedeteket, nézzük a vágyak, gondolatok, szavak, tettek rendetlenségét, amely erkölcsi rossz. Az emberi cselekedeteknek is van ugyanis meghatározott céljuk. Például Isten dicsőítése, hogy megdicsőjön Isten a tagjainkban. És vannak törvényei, és pedig az örök erkölcsi törvények. Gondoljunk csak a 10 parancsolatra. És végül szabálytalanok lehetnek az emberi alkotások is, hogyha nem felelnek meg az alkotás, kultúra természetszerű rendeltetésének és törvényeinek. Az alkotás hiányosságai jelenítik a műalkotásbeli rosszat, például ha egy film nem építő, nemesítő hatású, vagy a szakszerűség a művészi követelményeknek nem felel meg. Kérdeztük tehát, hogy miért rossz a rossz, és azt mondtuk, mert céljának és törvényeinek nem felel meg. És megkülönböztettük a rossz fajtáit, fizikai, erkölcsi és műalkotásbeli rosszról beszéltünk. Lord is my shepherd, I have all I need. She makes me lie down in green meadows, beside the still waters she will lead. She restores my soul, she rights my wrongs, she leads me in a path of good things, and fills my heart with songs. Folytassuk tehát a kérdések sorát, keressük a választ. Az alap kérdésünkre, amikor azt tettük fel, hogy akarja-e Isten a rosszat? Azt válaszoltuk, nem akarja, csak megengedi, ha mi akarjuk. Az első két kérdésünk így hangzott, hogy miért rossz az, ami rossz, és hogy milyen fajtái vannak a rossznak. Most pedig kérdezzünk rá a rossznak az okára. Mi az oka a rossznak? Azt mondjuk, hogy minden rossz forrása a bűn. Látjuk, hogy Isten művei tökéletesek, vagyis teljesen megfelelnek isteni céljaiknak. Az embereké, vagy az angyalok művei pedig, a teremtmények művei nyilvánvalóan nem tökéletesek. Az értelmes teremtmény nem maga a jóság, amelyből csak jó származhat, hanem csak esetleg jó, amely rossz is lehet. Az értelmes teremtmény rendetlen, rossz akarata a bűn, amely mindent meg tud rontani, rosszá tud tenni, amire befolyása van. Hitünk tanítása szerint valóban meg is rontotta a bűn az egész világot. Eltorzította a természet rendjét, mely teljes pusztulást eredményez végül. Bár a teremtett világ természetszerűleg mulandó, jelen formája megszűnt volna a bűn nélkül is, de átalakulása Isten dicsőségének végső követelménye szerint az ember bűne nélkül nem lett volna gyötrelmes pusztulás a világ végén. A rossz forrása tehát a bűn. És megkérdezzük azt is, ez a következő negyedik kérdésünk, hogy miért engedi meg Isten a rosszat? A mindennapi gyakorlatból talán azt is mondhatnánk, hogy ez az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés. Hisz a napi tapasztalásunk, hogy a bűn következménye a rossz közöttünk van, a bűn jelenléte megfertőzi az életünket, megrontja az életünket, és ilyen egyszerűen föltesszük a kérdést, hogy miért engedi meg Isten, hogy jelen legyen ez a rossz? És a válaszunk talán furcsa hangzik, de induljunk ki ebből, a nagyobb jó érdekében Isten nem akadályozza meg a rosszat. Talán a legnagyobb nehézségük Istennel szemben az embereknek az, hogy miért engedi meg a rosszat, és ez a kérdés gyakran fölmerül, főleg a gyűlölet garázdálkodásait, kegyetlenkedéseit, a tragikus pusztítást és pusztulást szemléli az ember, és kínjában, fájdalmasan fölteszi és megismétli újból és újból ezt a kérdést. Miért tűri még az Isten gyűlölet borzalmait is? Hányszor kiáltják oda az igaznak, hol van a te Istened? Én személyes példát is tudok mondani. Egy tragédia után egy liftben egy kedves régi barátom magából kikelve rettenetes állapotban éppen ugyanezt a kérdést tette fel. Hol van a te Istened? Hogyan engedi meg Isten ezt? Milyen Isten ez a te Istened, aki ilyet eltűr és elvisel? Így alázták Krisztus Urunkat is. Szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki. Isten valóban ártalmatlanná teheti a gonoszt, a rosszat, és azzá is teszi, illetve önmagával szemben nincs erre szüksége, mert Isten sérthetetlen. Őt nem érintheti semmi rossz. Az emberek számára ártalmatlanná teszi azzal, hogy megadja az élet győzelmének lehetőségét kegyelmének hatalma által. Tehát végső győzelme nem lehet fölöttünk a rossznak. A krisztusi hit győzelmet jelent a halál fölött. A krisztusi hithez viszont éppen arra van szükség, hogy épségben hagyja az ember szabad akaratát. Ha ezt elvenné, hogy megakadályozza gonosz tettet, lerombolná a személyiség méltóságát, és elvenné az üdvösség lehetőségét, mely az ember számára mindennél nagyobb rossz. Az emberi szabadság, illetve a szeretet, az üdvösség lehetőség az legnagyobb jó, amiért eltűri Isten a rossz akaratot és annak összes következményeit. Témában az utolsó kérdésünket így fogalmazzuk, hogy mi a forrása a bűnnek, az emberi gonoszságnak. És a válaszunk így hangzik, hogy a gonoszság gyökere az Isten gyűlölete. Különbséget kell tennünk ugyanis a bűnös cselekedet és a gonosz tett között. A bűnös cselekedet az olyan szándékos eltérést jelent Isten akaratától, amelyben nem maga az eltérés szándékos, hanem az a valami, ami eltér tőle. A gonosz tett viszont direkt lázadás a törvény, illetve Isten ellen. A gyakori bűnös cselekedetből rendszerint kialakul a gonosz akarat. A sok bűn ugyanis erős hajlamot fejleszt az emberben a rendetlenségre. Minél erősebb a rossz hajlam, annál képtelenebb számára Isten akarata, és fenyegetőbb maga az Isten. És a feloldhatatlannak tűnő vád gyűlöletessé teszi Istent, aki minden tettével bosszút akar állni. Isten megengedi tehát a rosszat, nyilván nem akarja, szabad a mi akaratunk. Tudunk élni vele, vagy visszaélünk vele? Tudjuk-e választani a jót? Tudunk-e ellenállni a kísértésnek? Az Úr szava az emberhez, mivel ettél a tiltott fáról, a föld átkozott lesz miattad. És mi emberek folyton botránkozunk a rossz, a szenvedés miatt, sokszor még Istent is vádolják az értelmetlen emberek, mintha ő lenne a bajok oka, pedig nyilvánvaló, hogy tőle semmi rossz nem származhat. Milyen egyszerű lenne a képlet, a jót választani, az életet, és ellene mondani a bűnnek. Erre teszünk ígéretet, Isten kegyelmében reménykedve, abban bízva, arra hagyatkozva, mindig, amikor megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Amikor a keresztség szentségénél nyilatkozunk a gyermek fölött, akiért felelősséget vállalunk, húsvét éjszakáján és ünnepi alkalmakor, például az első áldozáskor, amikor megújítjuk a szándékunkat, a világosság fiaiként, az élet útját akarjuk járni, éppen azért, hogy az élet teljességére eljuthassunk. Folytassuk a következő témánkkal. A következő nagy kérdésünk így hangzik, gondját viseli-e Isten a világnak? Eddig az Isten és a rossz kapcsolatát vizsgáltuk, most pedig a gondviselő Istenre igyekszünk tekinteni. Azt mondjuk, hogy Isten a világ gondviselője, fönntartja és célba vezérli. Istennek azt mondjuk, hogy terve van a világgal, ami biztosan megvalósul. Isten nem vallhat kudarcot. Különösképpen az emberre van gondja, akit saját magának teremtett, hogy neki megmutassa színről színre önmagát, felkínálja életét, és ezzel isteni boldogságában részesítse. Istennek ezt a szándékát szolgálja a világon minden. Szatyász tanítását idézzük. Őszintén hisszük és valljuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy Isten, minden anyagi és szellemi, látható és láthatatlan létező teremtője, alkotója, kormányzója és elrendezője. Gondviselője a világnak, létrehozta és föntartja, és célba vezérli. Idézzük a Zsoltár szavát a 104. Zsoltárban, ezt olvassuk. A földet biztos alapra helyezted, nem inog meg az idők folyamán, vízek árjával vetted körül, a hegyeket is vizek borították. Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek között csörgedeznek. Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadsza már merít belőlük. az ég madarai, partjaikon laknak, az ágak között zengik énekük, a hegyeket kamráid vízéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jól tartod, füvet nevelsz az állatoknak és növényeket, hogy az ember jól lakasson, hogy a földből kenyeret nyerjen, a szívét meg borral vidíthassa, hogy az olaj kenetül szolgáljon fejére, s a kenyér erőt kölcsönözzön neki. Máté 6. fejezetében pedig Jézus csodálatos, nem vagy bíztató, reménykeltő, isteni szavait halljuk és olvassuk. 6. fejezet 25. versétől. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket. Hát nem többet értek ti náluk. Ugyan ki tolthatja meg az életét, csak egy könyöknyével is, hogyha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak, mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk, vagy hogy mit veszünk fel. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Kedves testvérek, fönségesek Jézus szavai. Nem csak reménykeltőek, nem csak bíztatóak, isteni ígéret, isteni távlat, nézőpont. Jézus beszél Istenről, és az ő gondoskodó szeretetéről. Reményünk oka éppen ez, aki megteremtette ezt a világot, fönn is tartja, gondoskodik róla, és célba is vezeti. A folytatásban, amikor arra keressük a választ, hogy vajon gondját viseli-e Isten a világnak, fogalmazzuk meg a kérdéseinket. Az első kérdésünk így hangzik, mit jelent az, hogy Isten gondviselő? Azt jelenti, hogy Isten gondoskodik arról, hogy minden elérje a célját. Azt mondjuk, hogy a világon mindennek van célja, és pedig természetszerűleg az, amit a Teremtő rendelt számukra. És arról is a Teremtő gondoskodik, hogy ez a cél megvalósuljon. Mindent megad, ami szükséges hozzá. Idézzük a Zsoltár szavát. Mindenek szeme benned bízik, Uram, és te idejében megadod, ami szükséges. megnyitott kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Mennyire fontos ez a mondat. Idejében megadod, ami szükséges. És éppen visszatekintetünk az előző rész végén idézett Jézusi beszédhez, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, Isten gondoskodó szeretetéről, amikor beszél. Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnap gondoskodik magáról. Megvan a mai napnak a maga baja, de az se baj, hiszen ő megadja idejében ma is és holnap is mindazt, amire szükségünk van. Biztosak lehetünk abban, hogy amire az üdvösségünkhöz szükségünk van, Isten bőkezően megadja nekünk. Így látjuk tehát a gondviselő Istent. És a következő kérdésünkkel kérdezzünk rá erre a kifejezésre. Mit jelent az, hogy bízom a gondviselésben? Azt jelenti, hogy rábízom magam Isten rendelkezéseire. Rábízom magam Isten rendelkezéseire. Aki igazán bízik a gondviselésben, az meg van győződve arról, hogy az a jó számára, amit Isten akar. Amit pedig ő akar, az biztosan meg is valósul. Ha magamévá teszem az ő szándékát és akaratát, akkor a saját célom is biztosan teljesül. És csak is akkor üdvös számomra a gondviselés, ha célomat Isten céljával azonosítom. A gondviselésre csak akkor bízhatom magam, ha keresem és megismerem a gondviselő akaratát, hogy azt kövessem. Az Úrra bízza dolgaidat, vagyis ő határozza meg, mi a dolgod, és akkor terveid sikerülnek. Példabeszéd könyvéből való ez a mondat. Az Úrra bízza dolgaidat, és akkor terveid sikerülnek. Következő 3. kérdésünk így hangzik. Hogyan gondoskodik Isten az emberről? Megadja számára, ami az üdvösséghez szükséges. Isten az embert sajátos módon természetének megfelelően vezeti a célba. Magában a célkitűzésben is részesíti szellemi természete által. Magatartását, akaratát szabadon hagyja az isteni rendelkezésekkel szemben. Biztosítja azonban számára azt, ami létének beteljesülése, üdvössége, hogy meglássa Isten dicsőségét. Ám ez csak akkor jelent üdvösséget számára, ha a saját személyes célját is ez képezi. Aki gyűlöli Istent, annak számára az ő dicsősége a legnagyobb gyötrelmet, az örök kárhozatot jelenti majd az ítéleten. Hogy szeretjük vagy gyűlöljük őt, azt szabad akaratunkra bízta. Dicsősége szempontjából ez teljesen közömbös. Mindenképpen meglátjuk azt. Téves tehát a fogalma annak az isteni gondviselésről, aki úgy gondolja, hogy az, ami saját, szubjektív céljainkat szolgálja. Isten nem szolga, hanem Úr. Ő határozza meg a célt, amely egyedül képes üdvözíteni minket, ha magunkévá tesszük. Folytassuk a következő kérdésünkkel. Nem ellenkezik-e a gondviselés az ember önállóságával? A gondviselés ellenkezik-e az ember önállóságával? Válaszunkban így fogalmazunk, a gondviselés az ember önállóságának forrása és alapja. Gyakran vádolják a keresztény vallást azzal, hogy tétlenségre károsztatja az embert, hogy túlságosan az Istenre bíz mindent, nem hagy teret az emberi tevékenység számára. Az evangélium ezt mondja, ne aggódjatok éltetekről. Mi szükség van tehát az emberi erőfeszítésre, kérdi a hitetlen. Hozzáteszik gúnyolódva, nyilvánvaló, hogy az állítólagos Isten nem adja meg, amire szükségünk van. Ha nem dolgozunk, akkor nem is eszünk. De még a munka ellenére is sokan halnak éhen naponta a világon. Ezek az ellenvetések alapvetően téves szemléletből indulnak ki. Az isteni és az emberi tevékenységet egyneműnek, azonos természetűnek tekintik, mintha Isten ugyanolyan módon gondoskodna rólunk, mint ahogyan az embernek gondoskodnia kell magáról. Isten gondviselése nem teszi fölöslegessé, hanem követeli az emberi tevékenységet. Ő ugyanis elsősorban úgy gondoskodott rólunk, hogy részesített minket saját értelmes természetében, mely önálló gondviselő tevékenység forrása. Megadta továbbá annak föltételeit, hogy természete érvényesülhessen. Amire pedig minden erőfeszítés ellenére is képtelen, azért nem kell aggódnia, mert az üdvösségéhez nem szükséges. Az utolsó kérdéshez érkeztünk, így hangzik, hogyan gondoskodott Isten a világ üdvösségéről? Hát úgy, hogy elküldötte egyszülött fiát, aki Jézus Krisztusban emberré lett. Krisztusban Isten kinyilatkoztatta mindennek a célját, és megadta mindazt, ami a cél eléréséhez szükséges. Pál apostol így fejti ezt ki többek között a Kolosszeiekhez írt levelében. Idézem, azt mondja, ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte, mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön. A láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat, mindent általa és érte teremtett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fönn. Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy ővé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség. Azt mondjuk tehát, hogy Krisztus mindenek üdvössége. A két kérdést érintettünk, akarja Isten a rosszat, illetve gondját viseli-e Isten ennek a világnak. Adja Isten, hogy megtapasztaljuk kegyelmét, hogy a jót tudjuk választani, és tegyük is, illetve megtapasztaljuk, hogy gondját viseli a világnak, gondját viseli az embernek, gondomat viseli, és megadja a kegyelmet, hogy a teljességre, az ő életére, látására és birtoklására az üdvösségre jussak. Isten gondviselője ennek a világnak, föntartja és célba vezérli. Adja meg nekünk, hogy célba is érjünk, és meglássuk az ő dicsőségét. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.